mert azért egy műtétnél, ha olyan izolációt tudnak csinálni, egy nagy hasi műtétnél, ugye van valahol a vágás, vagy a vágások, és a környező területet nem elég, hogy lefertőtlenítik, hanem azt egy fóliával lefedik, hogy onnan baktérium a nyílt sebbe ne kerülhessen be, ez ugye alapvető kérdés. Igen. De hogyha ez rossz minőségű ez a fólia, mert csak az olcsóbbat tudja megvenni a kórház, és nem tudja azt megvenni, amit meg kellene venni, mert benne van a protokollban, ugye ez a betegnek a rizikóját fokozza, és ugye az orvosnak, az orvos csapatnak a minőségi munkájának a minőségét is befolyásolja. De olyan szinten van probléma már a kórházaknál, hogy a fertőtlenítő szerbe se tudják azt a mennyiséget és azt a minőséget megfizetni, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a kórházi fertőzéseket megelőzzék. Hát ott van most az Uzsoki Kórház, egy olyan multirezisztens, így mondják, a mindenféle antibiotikumnak ellenálló baktérium törzs szaporodott el az intenzív osztályon, hogy tulajdonképpen ezt a néhány beteget érintett, hál' Istennek, de azoknak a betegeknek viszont nagyon rossz. Őket elkülönítették, őket külön személyzet látja el, mert hogyha esetleg a elégtelen fertőtlenítő és steril viszonyok mellett megfertőződik az egészségügyi dolgozó is, akkor legalább ne vigye szét a kórházba más helyekre, és most megpróbálnak ilyen makrofág vagy fág technológiával egy vírusos ellencsapást mérni erre a baktériumtörzsre, reméljük, hogy sikerül, de ennek ugye a gyártása, a kipróbálása és a bevetése az több hetes problémát jelent, és addig ennek a nagy kórháznak, a Uzsoki egy viszonylag nagy kórház, ráadásul olyan profilokkal, mint ortopédiai sebészet, kardiológia, onkológia, tehát ami komoly felkészültséget igényelnek, és óriási forgalmuk van. Innentől kezdve ez a kórház megint lekerült a billegő kategóriába, mert vagy tud a jövő héten fizetni, vagy nem tud fizetni, és gyakorlatilag esélye nincs arra, hogy megjavuljon, mert nem ők hozzák a döntéseket. A döntéseket az országos kórházi főigazgató hozza, hogy most arra egy hetet, egy hónapot kell várni, ez ugye nem érdekli a kórházi főigazgatóságot, míg régen, amikor a városi kórházhoz tartott, városhoz tartott, egy önkormányzathoz tartozott a kórház, vagy Budapesten ugye a fővároshoz tartott az összes budapesti kórház, akkor ott érdeke volt az igazgatónak, hogy jó kapcsolatot tartson az önkormányzattal, mert bármi probléma volt, akkor tudott segítséget kérni, mert a polgármester is, vagy a képviselőtestület is, meg a kórházi menedzsment is abba volt érdekelt, hogy az a kórház működőképes maradjon. Nálunk meg most úgy működik, hogy jön egy ilyen kérés, akkor a országos tiszti főorvos kirendeli azt a kapacitást egy másik kórházhoz. Tehát amikor például János kórházban nem volt CT, magyarul nem tudtak se neurológiai stroke ellátást, se baleseti ellátást nyújtani, akkor átirányították a betegeket a Honvéd kórházban meg a Fiumei útra, és innentől kezdve ugye ott ültek a dolgozók, mert ugye nem tudtak beteget ellátni, a bentfekvőket ellátták, de új beteget nem tudtak fölvenni, míg az intézmény, ahova oda rendelték ezt a kapacitást, az még egy fillérrel nem kapott többet, se dolgozója se lett több arra az időre, amíg neki helyt kellett állni. Tehát ez a káosz gyakorlatilag fokozza, mert nincs ott az a pénz, nincs ott az a dologi, személyzeti erő, ami ezt a szolgáltatást el tudná végezni. Utolsó példa, nagy hangzatos ígéretek vannak a várólisták csökkentésére. Időnként 5-6 milliárd forintot beletesznek a kasszába, hogy nosza rajta, operáljatok, és többet operáljatok, és akkor csökkenni fog a várólista. Igen ám, csak amit odaadnak egy műtétért, az nem fedezi annak a műtétnek a költségét. Itt egy fővárosi kórháznak a főigazgatóját kérdeztem, hogy hát ott vannak a szakemberek, ott vannak a műtőitek, miért nem vállaltok többet? Azt mondja, mert minden műtéten 1 millió forintot bukunk, úgyhogy megengedtem, hogy 3-4-et csináljanak egy héten, ugyan 30-at is tudnának többletbe csinálni, de nem csinálhatnak, mert az annyira elvinni a kórház költségvetését, hogy gyakorlatilag őt meg azért rúgnák ki, mert hogy miért termeli újra az adósságot. Hát egy ilyen bonyolult rendszer ennél, hogy mondjam, egyszerűbben nem lehet talán elmondani, de így legalább érthető, hogy itt minden egészségügyi dolgozó az utolsó segédápoló nőtől a főigazgatóig saját egzisztenciáját, a saját szakmai reputációját kockáztatja nap, mint nap. A vállukon viszik ezek a kollégák az egészségügyet, és még annyit se kapnak érte, hogy köszönöm, mert hogy jönnek a sorozatos, hogy mondjam, fenyegetések és a sorozatos hülyébbnél hülyébb intézkedések, és hogyha valaki kinyitja a száját, akkor megmondják neki, hogy kívül tágasabb, hiába van hiány abból a szakmából, képesek kirúgni szakembereket csak azért, mert hogy szóvá tették, hogy így nem lehetne ezt működtetni.
Gyorsan múlik a műsoridőnk, térjünk át a finanszírozási módszerre. Helyesen csoportosítom, hogyha van az állami finanszírozású, amit társadalombiztosításnak vagy egészségbiztosításnak neveznek, van a második, a teljesen privát orvosi ellátás, és van egy harmadik, amelyből hát legalább a nagyvállalatok szintjén van valami, az egészségbiztosításnak a magánrendszer, egy magánegészségbiztosítás.
Akkor kezdjük ezzel. Az egészségpénztárak, azok gyakorlatilag azt a pénzt költik el bizonyos szolgáltatások megvásárlására, amit az illető dolgozó vagy a munkáltatója befizetett. Tehát ez mint egy kassa, dobom bele a pénzt, és amikor szükségem van rá, akkor kiveszem a pénzt. A biztosító az pont abban különbözik ettől, hogy van egy kockázatközösség, amelynek minden tagja megfelelő szabályok szerint fizet egy kasszába, viszont a felhasználás az nem kötődik a kifizetéshez, azzal csak az számít, hogy legitim módon benne van a rendszerben valakiben, minden hónapban fizeti vagy átutalja azt az összeget, és itt a felhasználás a szükségleteknek megfelelő. Tehát lehet, hogy szívátültetést olyanon végeznek, aki két éve segédmunkásként dolgozik, és ennek a megfelelő bérhányadát fizeti be a kasszába, viszont mivel neki szüksége van arra, hogy szívátültetés legyen, ő ezt teljesen jogosan meg fogja kapni, meg az utókezelést, a több millió forintba kerülő gyógyszereket, azért, hogy az életét megmentsék. Ez a kockázatközösség. És akkor ebben van most még az első kettő, amit megemlítésre kerül, hogy az állami és a magán. Na most a magán az Magyarországon azt jelenti, hogy gazdag emberek, nem, visszaelmegyek. Orvosok és ápolók és egészségügyi személyzet alakította KFT-t, vagy GMK-t, ugye az iparban a 80-as évek végén ez gazdasági munkaközösség, és a saját szabadidejük terhére ugye dolgoztak, vagy hogy béreltek egy műtőt, vagy pedig létrehoztak egy egészségügyi intézményt, és ott pénzért árulták a tudásukat, akár műtétről, akár diagnosztikáról, akár gyógyításról van szó. Igen ám, csak a fizetőképes kereslet az elmúlt 10-15 évben jelentősen csökkent, tehát egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy például egy szülést egy magánintézménybe végezzenek el, mert az több millió forintos költséget jelent annak, aki ezt igénybe veszi. És mivel csökkent a kereslet, ezáltal ezek a saját tulajdonú kis KFT-k nem tudtak ellenállni azoknak a csábításoknak, amit egy-egy gazdag ember, tehát a szakmától különálló gazdag ember megjelent, és mondta, hogy ő megvenné ezt az intézményt szőröstül, bőröstül, lépcsőstül, műtőstül, dolgozóstól, a tényleges értékének a felér, harmadáért, egynegyedéért, de az a pénz az ott volt. És miután ő hatalomba került, vagy pozícióba került ebbe az intézménybe, akkor ő szépen megmondta, hogy kivel akar együtt dolgozni, milyen árakért fog dolgozni, és a kapcsolatrendszerével megpróbált valahonnan pénzt szerezni ennek az egésznek a működésére, de ez azt jelentette, hogy most az egész piacon, ha jól emlékszem a számokra, akkor a 10%-a a magánellátóknak, az összes magánintézménynek a 90%-át birtokolja. Tehát kialakultak a nagy halak, és a kis halak azok elmentek alkalmazottnak, ha megengedik nekik az állami munkahelyen, hogy mellékállást vállalhassanak, és egyre kevesebb az ember, aki meg tud engedni, mert amikor arról van szó, hogy egy MRI vizsgálatra valakinek adnak mondjuk 6 hónapra időpontot, és az a kérdés az MRI vizsgálatnál, hogy daganatos vagy nem daganatos, akkor ugye ezt általában a betegeknek nagyon kis százaléka tűri csöndben, inkább az egész család összedobja azt a 40-50 ezer forintot, amiben a vizsgálat kerül, és megveszi ezt a szolgáltatást, holott a gép meg a szakember ott lenne a rendelőben, csak éppen nem kap finanszírozást, csak egy nap, mit tudom én, le van korlátozva, hogy 20 vizsgálatot csinálhat, holott ezek a gépek mindenhol a világon, két műszakban, három műszakban működnek, mert úgy rentábilis. És akkor tulajdonképpen nem lennének ilyen irdatlan várólisták, de amikor arról van szó, hogy egy csípőizületi protézis műtét, vagy egy szülés, vagy egyéb, akkor ugye ez nagyon behatárolja, hogy ki az, aki ki tudja fizetni, ki az, akinek olyan egészségpénztára, vagy olyan egészségbiztosítása van, amelyik ezt ki tudja fizetni, és innentől kezdve tulajdonképpen egy katyvasz alakul ki, mert amikor eljut a beteg addig, hogy elfogyott a pénze, már nem tud egy labort se kifizetni, akkor ugye azt széttárja a kezét a magánellátó, akinek nincs ellátási kötelezettsége, tehát ő azt mondhatja, hogy te nem tudsz fizetni, akkor én nem tudlak gyógyítani. Mi történik? Visszamegy a házi orvosához, és ott könyörög azért, hogy kapjon már egy időpontot az állami rendszerbe, mert a műtétnek, hogy sikerült vagy nem sikerült, hogy van-e áttét, nincs áttét, az ezen a vizsgálaton fog kiderülni, és hogyha van, akkor menni kéne tovább. De jellemző módon nincs a magánellátásban szívsebészet, nincs sztrókellátás, nincs idegsebészet, nincs tehát tüdő, melkas, nagy melkasi műtéteket nem csinálnak, nem csak tüdő átültetést, hanem mondjuk a tüdő egy lebegyének a kivételét. Tehát ez inkább diagnosztika, járóbeteg ellátás, amit a legtöbb magánintézmény csinál, és amikor igazán költséges beavatkozásokra van szükség, akkor visszakerül a beteg az állami ellátásba. Magyarul, ami jól van finanszírozva, azt le tudják mazsolázni a magánellátók, és ahol pedig nagyon sokba kerül, az pedig már az állami rendszer viszi tovább. Tehát ez végtelenül igazságtalan, és ez egyébként a benne dolgozó szakemberekben is rengeteg etikai, morális kérdést vet föl, és nem jó érzés úgy dolgozni, hogy tudom, hogy mit kellene csinálni, de az államiban nincs rá pénz, a betegnek nincs rá pénze, és látnom kell azt, hogy ezt a vastagbélrákot, ha egy héten belül megoperálnám, akkor kemoterápiával ez az ember még 30 évet élhetne, míg bekerül ebbe a rendszerbe, és nem tud fizetni, akkor fél év, háromnegyed év, egy-egy lépés, és mire megoperálnák, addigra tele lesz áttéttel. Két dolgot jelent, hamarabb, és meg fog halni, biztosan. Másik, nagyon sokba kerül nekünk, adófizető állampolgároknak, mert ezt a kemoterápiát, a utókezelést és egyebeket, az onkológiai kezeléseket mind az állam fogja fizetni. Tehát egyrészt drágább, másrészt eredménytelenebb, mert rossz a rendszer.
Megérett a helyzet egy átfogó egészségügyi reform létrehozására?
14-ben, amikor én elkezdtem gyakorlatilag komolyabban foglalkozni a szakmapolitikával, akkor mindegyik ellenzéki pártnak a vezetését megkínáltuk egy szakmai csomaggal, amit egyébként úgy neveztünk, hogy a legnagyobb közös minimum. Tehát, hogy ezt legalább meg kell csinálni ahhoz, hogy működőképes és európai egészségünk legyen. Mindenki aláírta, a Fidesz és a KDNP nem. Nem is lett előle semmi. Ők csinálják a saját vonalukat, gyűlölik az egészségügyet. Amikor egy-egy egészségügyi államtitkár okosabb a szokásosnál is, kész terveket tesz le az asztalra, elemzéseket tesz le az asztalra, akkor sokkal egyszerűbb ezt az államtitkárt leváltani, mint hogy az általa javasolt dolgokat elkezdeni fölépíteni, és ezt mindenki beszél róla, hogy az egészségügynek a stratégiai fejlesztése az nem 4 éves feladat. Az 10-15 éves feladat, de ha nem kezdjük el, akkor soha nem lesz megcsinálva, és most 15 éve az van, hogy nem kezdjük el.
Tisztelt Komáromi Zoltán, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk a Civil Rádióba, és megosztotta szakmai és részben társadalompolitikai véleményét a hallgatóinkkal, illetőleg a nézőinkkel.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóim, hallgassák jövő héten is a Civil Rádió olvasókörét hétfőn este 8 és 9 óra között. Viszont hallásra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő hét